nem az értelme érdekelte. Elvégre az embernek tudnia kell, miért gyűlölik, vélte. Megvallotta eleinte, semmit sem értett az egészből, és roppant fájt látnia, hogy megvetik pusztán csak azért, mert zsidó. Akkor érezte először, hogy mit mondta, valami elválasztja az emberektől, s hogy ő máshová tartozik, mint emezek. Azután gondolkodni kezdett, könyvekben meg beszélgetésekben is megpróbált utána járni a tárgynak, és így ismerte föl, éppen ezt gyűlölik benne. Az volt ugyanis a nézete, hogy mi zsidók mások vagyunk, mint a többiek, hogy ez a különbség a lényeg, és emiatt gyűlölik a zsidókat az emberek. Azt is említette, hogy mi sajátságos dolog ennek a különbözőségnek a tudatában élnie, s hogy hol egyfajta büszkeséggel, hol meg inkább valami szégyenfélét érez miatta. Szerette volna megtudni, mi hogyan állunk a magunk különbözőségével, és kérdezte, hogy mi vajon büszkék vagyunk rá, vagy hogy inkább szégyeljük-e. A húga meg Anna Mária nem nagyon tudták. Magam se igen láttam még idáig okot ezekre a érzésekre. Különben is. Az ember nem egész önmaga határozhat erről a bizonyos különbségről. Elvégre is, épp erre jó a sárga csillag, úgy tudom. Ezt meg is jegyeztem neki. De ő makacskodott. Magunkban hordjuk a különbséget. Szerintem viszont mégiscsak az a lényegesebb, amit kívül viselünk. Soká vitattuk ezt, nem tudom miért, hisz az igazat megvalva nem nagyon láttam a kérdés fontosságát. De volt valami a gondolatmenetében, amit valahogyan bosszantónak éreztem. Szerintem mindez sokkal egyszerűbb. No, meg azon kívül szerettem is volna én győzni a vitában természetesen. Egyszer mástól, mintha Anna Mária is megkívánt volna szólalni, de aztán egyszer se nyílt módja, mivel hogy mi ketten már nem nagyon figyeltünk rá. Végül is egy példát hoztam fel neki. Némely kor puszta időtöltésből már elgondoltam a dolgot, így jutott az eszembe. De meg egy könyvet, amolyan regényt is olvastam nemrég, egy koldus, meg egy királyfi, akik ettől a különbségből eltekintve arcra és alakra feltűnő mód egész az összetévesztésig hasonlítottak, puszta kíváncsiságból elcserélték egymással a sorsukat, még végül a koldusból igazi királyfi, a királyfiból meg igazi koldus lett. Mondtam a lánynak, hogy próbálja meg elképzelni a dolgot. Persze nem nagyon valószínű, de hát végre is sok minden lehetséges. Mondjuk, egész kicsin gyermekkorában történt vele az eset, amikor az ember még beszélni, se emlékezni nem tud, és mindegy hogyan, de hát tegyük fel, valamiképpen elcserélték, vagy elcserélődött egy más családgyerekével, egy olyan családével, amelyek faji tekintetben kifogástalanok az iratai. Nos, ebben az elképzelt esetben akkor most az a másik leány érezni a különbséget, és viselni persze a sárga csillagot is, míg ő viszont a róla való adatok révén épp olyannak látná magát, és persze mások is ilyennek látnák, mint a többi ember, rá se gondolna, és mit se tudna az egész különbségről. Úgy láttam, meglehetősen hatott rá a dolog. Először csak elhallgatott, s lassacskán, de olyan puhasággal, hogy már-már szinte érzékeltem, ketté vált az ajka, mintha mondani akarna valamit. De aztán mégse ez, hanem valami más, sokkal különösebb dolog történt. Sírva fakadt. Arcát a könyökének belső hajlatába temette, ami az asztalon volt, a válla meg egyre apró rángásokkal vonaglott. Roppant meglepődtem, mert hát nem ez volt a célom, amellett a látvány maga is valahogy összekavart. Próbáltam a fölébe hajolni, és a haját, a vállát, meg kisi a karját is megérintve kérlelni, ne sírjon. De ő elkeseredetten, s mindegyre elcsukló hangon olyasfélét kiáltott, hogy ha a magunk tulajdonságának semmi része benne, akkor mindez csak puszta véletlenség, s hogyha ő más is lehetne, mint akinek lenni kényszerül, akkor az egésznek semmi értelme, s hogy ez olyan gondolat, amit ő szerinte nem lehet elviselni. Zavarban voltam, egyszer, hiszen én voltam a hibás, de hát nem tudhattam, hogy ez a gondolat ennyire fontos lehet néki. Már szinte a számom volt, hogy így szóljak, ne törődjön bele, hisz az én szememben Mit se jelent mindez? Én nem vetem meg a fajtájáért, de mindjárt éreztem, ez azért kicsi nevetséges volna mondanom, és azért aztán nem is mondtam, csak hogy mégis bántott, hogy nem mondhattam, mert abban a pillanatban valóban ezt éreztem, egészen függetlenül az én helyzetemtől, hogy azt nem mondjam, szabadom. Bár persze lehetséges, egy más helyzetben talán a véleményem is más volna. Nem tudom. Azt is beláttam, hogy nincs módomban kipróbálni. Mégis. Valahogy feszélyezett ez. És nem pontosan tudom mi okból, de most először történt velem, hogy olyasmit éreztem, ami azt hiszem, csak ugyan egy kissé a szégyenkezéshez hasonlított. De arról már csak a lépcsőházban szereztem tudomást, hogy ezzel az érzésemmel viszont Anna Máriát bántottam meg, úgy látszik. Akkor történt ugyanis, hogy furán viselkedett, szóltam hozzá, nem is válaszolt, próbáltam megfogni a karját, de kitépte magát a kezemből, és ott hagyott a lépcsőn. Másnap délután is hiába vártam a jelentkezését. Így azután én sem mehettem a nővérekhez, mert hát idáig mindig együtt mentünk. És ők bizonyára kérdezősködtek volna, meg aztán különben is, most már inkább beláttam, amit a lány vasárnap mondott. Este Fleischmannéknál már megjelent. De először még igen kímérten elekedett szóba velem, csak akkor enyhült meg valamelyest az arca, amikor arra a megjegyzésére, hogy reméli, jól töltöttük a délutánt a nővérekkel, megmondtam neki, nem voltam fent. Kíváncsi volt, miért nem, amire én azt feleltem, mint igaz is volt, hogy ő nélküle nem akartam. Úgy láttam, hogy ez a válaszom is tetszhetett néki. Egy idő elteltével arra is hajlandónak mutatkozott, hogy megnézze velem a halakat. És odabentről azután már egészen kibékülten tértünk vissza. Később, az est folyamán, a lány már csak egyetlen észrevételt tett még az ügyről. Ez volt az első veszekedésünk, mondta.
Másnap egy kissé furcsa esetem volt. Reggel jókor keltem, s mint rendesen elindultam a munkába. Meleg napig érkezett, s az autóbusz ma is tömve volt utasokkal. Már elhagytuk a külváros házait, s a rövid, dísztelen hidon áthajtottunk, ami Csepel szigetére vezet. Innen aztán egy darabon nyílt tájékon visz tovább az út, mezőségek, bal felől valami lapos hangárforma építmény, jobbról meg kertészetek elszórt üvegházai közt. És itt történt, hogy az autóbusz nagy hirtelen lefékezett, majd utána odakintről egy intézkedő hang foszlányait hallottam, amit azután a kalauz meg több utas továbbított én felém, hogy amennyiben tartózkodik a kocsin zsidó utas, szálljon le. Na, gondoltam, biztos az átlépések ügyét kívánhatják ellenőrizni az iratok alapján. Csak ugyan az országúton egy rendőrrel találtam magam szem közt. Egy szó nélkül mindjárt nyújtottam is felé az igazolványom. De ő előbb az autóbusz küldte tovább, a keze egy rövid mozdulatával. Már-már azt hittem, nem jól érti tán az igazolványt, s éppen készülődtem volna elmagyarázni néki, hogy amint láthatja, hadi üzemnek vagyok tagja, s bizony nem érek rá az időn vesztegetni, hanem akkor meg egyszerre hangokkal, s fiúkkal népesült be köröttem az út társaimmal a Shellből. A töltés mögül bújtak elő. Kiderült, őket meg már az előző autóbuszokról fogta itt a rendőr, s igen nevettek, hogy én is megérkeztem. Még a rendőr is elmosolyodott kissé, mint aki távolabbról ugyan, de valamennyire szintén részt vesz a mulatságban. Mindjárt láttam, nincs ellenünk kifogása. Nem is lehetett természetesen. Kérdeztem a fiúktól, mégis mi ez az egész? De hát ezt még egyelőre ők se tudták. Aztán a rendőr a további autóbuszokat is mind föltartóztatta, amelyek a város irányából közeledtek, oly módon, hogy bizonyos távolságból elébük lépett, miközben tenyerét a magasba lendítette. Minket, többieket ilyenkor addig a töltés mögé küldött. Azután mindannyiszor ugyanaz a jelenet ismétlődött, az újabb fiúk első meglepődése, ami végül nevetésbe fordult. A rendőr elégedetnek látszott. Negyed óra telt el így körülbelül. Tiszta nyári reggel volt a töltés oldalán, éreztük, amikor beléheveredtünk, a nap már kezdte átmelengetni a füvet. Messzebbről, kéklő párák közül jól ide látszottak az olajtelep kövér tartályai. Azon túl gyárkémények, még tovább már elmosódottabban, meg valami templomtorony hegyes rajza. Az autóbuszokról csoportokban vagy egyesével egyre másra kerültek elő a fiúk. Megjött egy népszerű, igen élénk szeplős fiú, fekete tüskék módján nyírott hajjal, a bőrdíszműves, ahogy a mindenki nevezi, most eltérően a többiektől, akik inkább különféle iskolákból valók, ő ezt a mesterséget választotta. Azután a dohányzó fiú. Szinte sose látni cigaretta nélkül. Igaz, általában a többiek is cigarettáznak, s hogy el ne maradjak tőlük, legújabban magam is próbát tettem bele, de észrevettem, hogy ő egész másképp. Szinte már valósággal lázasnak tetsző mohósággal űzi ezt a szokást. A szeme is ilyen furcsa, lázas kifejezésű. Inkább szótlan, valahogy nehezen hozzáférhető természete van. A fiúk körében nemigen közkedvelt. De én azért mégis megkérdeztem tőle egyszer, mi jót talál ennyi füstölésben. Amire ő ezt a kurta választ adta, olcsóbb, mint az ennivaló. Kisé meghökkentem, mert hát erre az okra nem gondolhattam. De még jobban meglepett a tekintetének egyfajta gúnyos, már-már valamiképp ítélkező kifejezése, amikor a zavaromat észrevette. Kellemetlen volt, és akkor hát nem is faggattam tovább. De most már jobban megértettem a többiek egyfajta óvatosságát vele szemben. Már felszabadultabb rivalgással köszöntöttek egy másikat, ezt minden közelebbi pajtása csak sejen fiúnak hívja. Találónak is éreztem ezt az elnevezést, a simán fénylő sötét haja, a nagy szürke szeme, és általában az egész lényének a szeretetre méltó sejmessége miatt. Csak utóbb hallottam aztán, hogy a kifejezésnek valójában egy más értelme is van, s tulajdonképp ezért adományozták neki, mert hogy az otthoni életben ő állítólag igen ügyesen forgolódik a leányok körül. Valamelyik autóbusz Rozit is meghozta. Valójában Rosenfeld a neve, de hát csak így rövidíti mindenki. Valami jobból tekintélynek örvend a fiúk között, s közös érdekű kérdéseknél általában az ő nézetéhez szoktunk igazodni. A pallérnál is mindig ő jár el a képviseletünkben. Úgy hallottam, a kereskedelmi iskolát végzi, értelmes, bár némileg túlontúl hosszas arcával, szőke hullámos hajával, meg a kicsikét merebb nézésű vízkék szín szemével múzeumok öreg festményeire emlékeztet, amilyeneket infáns agárral, vagy egyéb ilyen föliratok társaságában látni. Megérkezett Moskovics is, egy apró fiú, már jóval szabálytalanabb, mondhatnám meglehetősen csúnya arccal. Széles, tömpe orrán, ráadásul még oly vastag és górcsőszerű szemüveggel is, mint amilyen a nagyanyámé. És így tovább, mint a többi. Általában az ő véleményük is az volt, amit magam is körülbelül hasonlóan láttam, hogy egészében véve az ügy kissé szokatlan. De hát bizonyára tévedés, vagy valami eféle lehet. Rozi, miután néhány fiú már bíztatta, meg is tudakolta a rendőrtől, nem lesz-e baj, ha elkésünk a munkából. S hogy tulajdonképp mikor szándékszik minket tovább a dolgunkra bocsátani. A rendőr csöppet se haragudott a kérdésért, de hát azt felelte, ez nem rajta, nem az ő elhatározásán múlik. Még kitűnt, valójában ő se tudott sokkal többet, mi nálunk, egy bizonyos további parancsot említett, ami majd a helyébe lép a réginek, melynek az értelmében addig egyelőre neki is, nekünk is várakoznunk kell, nagyjából így magyarázta el. Mindez, ha nem is egész világosan, lényegében azonban a fiúkkal úgy találtuk, elfogadhatóan hangzott. Különben is a rendőrnek végtére engedelmességgel tartoztunk. No, meg ezt annál is könnyebbnek találtuk, mivel az igazolványunk, valamint a hadi üzemi hatóság pecsékjének a tudatában semmi okát se láttuk, hogy a rendőrt igen komolyan vegyük, magától értetődően. Ő viszont azt látta, így derült ki a szavaiból, hogy értelmes fiúkkal áll szemben, akik megtette hozzá, remélhetően a továbbiakban is számíthat a fegyelmezettségére. Úgy néztem, tetszettünk neki. Ő maga is rokonszenvesnek látszott, eléggé alacsony rendőr volt, se öreg, se fiatal, napcserzett színű arcában tiszta, igen világos szemmel. Némelyik szavából arra következtettem, hogy vidéki származású lehet. 2 óra volt. Az olajtelepen ilyenkor kezdődik a munka. Az autóbuszok most már nem hoztak újabb fiúkat, és ekkor a rendőr megkérdezte, hiányzik-e még valaki közülünk. Rozi számlált össze minket, s jelentette neki, mind meg vagyunk. Akkor a rendőr úgy vélte, mégse várakozzunk itt az országút szélén. Gondterheltnek látszott, és az volt valahogy az érzésem, tulajdonképpen ő is oly kevéssé volt fölkészülve mi ránk, mint mi ő rá. Kérdezte is, most mi lesz kezdjek magukkal? De hát persze, ebben már nem lehetünk a segítségére. Egész fesztelenül körülvettük, nevetgélve, épp úgy, akár valami kiránduláson egy tanítót. Ő meg a csoportunk közepén állt, tűnődő arccal egyre az állát simogatva. Végül azt indítványozta, menjünk a vámházba. Egy kopottas, magában álló földszintes építményhez kísértük, mindjárt itt az országút mentén, ez volt a vámház, amit egy viharvert fölirat is tudatta rajta. A rendőr kulcskarikát szedett elő, s a számos csilingelő kulcs közül kiválasztotta, amelyik a zárba illett. Odabent kellemesen hűs, tágas, bár némileg kopott helyiséget találtunk pár lócával, meg egy hosszú, ócska asztallal berendezve. A rendőr egy másik ajtót is kinyitott, egy jóval kisebb, amolyan irodaforma helyiséget. Ahogy az ajtó hasadékán keresztül láttam, szőnyeg íróasztal, azon meg telefonkészülék volt odabenn. Telefonálni is hallottuk a rendőrt, röviden, bár a szavait már nem tudtuk kivenni. Úgy hiszem, a parancsot próbálta megsürgetni, mert amikor kijött, gondosan bezárta maga után az ajtót, azt mondta. Semmi, hiában ott, várni kell, bíztatott, helyezkedjünk csak kényelembe. Azt is kérdezte, tudunk-e valami társas játékot? Egy fiú, ha jól emlékszem, a bőrdíszműves, vörös pecsenyét indítványozott. A rendőrnek azonban ez nem igen volt ínyére. Azt mondta, többet várt volna el tőlünk, ilyen értelmes gyerekektől. Egy ideig eltréfálkozott velünk, miközben egyre az volt az érzésem, mindenképp azon iparkodik, hogy elszórakoztasson valahogy, tehát hogy ne jusson időnk fegyelmezetlenségre, ahogy még az országúton említette. De hát eléggé járatlannak mutatkozott az így dologban. Csak hamar azután magunkra is hagyott, miután előzőleg említette, hogy a munkája után kell néznie. Amikor elment, hallottuk, odakintről bezárta ránk az ajtót. A továbbiakról már kevésbé tudnék beszámolni. Úgy látszott, a parancsra soká kell várakoznunk. De hát magunk részéről az ügyet cseppet se sajnáltuk sürgősnek. Végtére is nem a magunk idejét vesztegettük. Abban mindnyájan egyetértettünk, kellemesebb itt a hűsön, mint a munkában verítékezni. Az olajtelepen nem sok árnyék akad. Rozi ki is járta a pallérnál, hogy levethessük az ingünket. Igaz, ez nem épp egyezik ugyan a szabályzat betűjével, mivel így módon akkor nem látszik rajtunk a sárga csillag. De hát a pallér mégis hozzájárult emberségből. Csak Moskovics papíros-szerű, fehéres bőres híny lette meg kissé a dolgot, mivel egy-kettő rákvörösre vált a hátán, és sokat nevettünk a hosszú foszlányokon, amiket azután leszedett róla. Jól berendezkedtünk hát a lócákon, vagy csak úgy a vámház puszta földjén. De azt már nehezen tudnám elmondani, hogy mivel is töltöttük az időt. Minden esetre számos tréfa hangzott el. A cigaretták, na meg idővel az elemózsiás csomagok is előkerültek. A polléról is megemlékeztünk. Említettük, biztos igen csodálkozhatott ma reggel, hogy nem jelentünk meg a munkánál. A patkószegek is előkerültek a Bika nevű játékhoz. Ezt már itt a fiúk között tanultam. Egyet magasba hajít az ember, s az nyer, aki minél többet markol az előtte levő többiből, annyi idő alatt, amíg azt az egyet ismét el nem kapja. A selyem fiú a keskeny kezének hosszú ujjaival minden játszmát megnyert. Rozi egy dalra is megtanított, amit többször is elénekeltünk. Az az érdekessége, hogy a szöveg három nyelvre is átfordítható, bár mindig csak ugyanazokkal a szavakkal. Ha eszvégződést ragasztottunk hozzájuk, németül. Ha iót, olaszul. Ha meg takit, akkor pedig japánul hangzik. Persze mindezek csak a féle ostobaságok, de hát engem elszórakoztattak. Aztán a felnőtteket is elelnéztem. Ezeket is az autóbuszokról kerítette kézre a rendőr, ugyanúgy, ahogy minket. Így is értettem meg, hogy amikor nincs velünk, olyankor tehát az országúton van, s ugyanazt a foglalatosságot végzi, amelyet reggel. Lassacskán 7-8-an is összegyűltek így, csupa férfi. De láttam, ezek már több munkát adtak a rendőrnek, értetlenkedtek, a fejüket csóválták, magyarázkodtak, az iratukat mutogatták, kérdésekkel alkalmatlankodtak néki. Minket is kifaggattak, kifélék, mifélék vagyunk. De aztán inkább csak egymás közt voltak. Átengedtünk nékik pár lócát, azokon gubbasztottak, vagy köröttük topogtak. Sok mindent beszéltek, de hát én nem nagyon figyeltem rájuk. Főképpen azt próbálták megfejteni, mi lehet vajon a rendőr eljárásának az oka, meg hogy miféle következményekkel járhat az esemény őrájuk nézve. De amint hallottam, erről ahányan csak voltak, körülbelül annyiféleképp is vélekedtek. Egészében úgy néztem, Ez főként attól függött, hogy milyen okmánnyal voltak fölszerelve, mert amint kivettem, ők is mind valami papírossal voltak persze, aminek a jogán cseperre igyekeztek, ki a maga dolgában, ki közhasznú okból, úgy, mint mi is. Pár érdekesebb arcot azért közülük is megjegyeztem, így például észrevettem, hogy egyikük nem vett részt a társalgásukban. Ehelyett mindvégig csak egy könyvet olvasott, ami úgy látszik épp vele lehetett. Igen magas sovány ember volt, sárga viharkabátban, borostás arcában két mély, rossz kedvűen ható, redő közti éles vonású szája. Az egyik lóca legszélén választott magának helyet, ablak mellett, keresztbe vetett lábbal, félig háttal a többieknek. Tehát ez volt az oka, hogy vasúti fülkék sokat tapasztalt utasát juttatta valamiképp az eszembe, aki hasztalannak vél minden szót, kérdést, vagy alkalmi utitársak közt szokásos ismerkedést, s únott egykedvűséggel viselte a várakozást, míg a célhoz nem érkezünk, minden nem legalábbis valahogy ezt a gondolatot ébresztette. Egy jó külsejű, valamelyest már korosabb, ezüsthalántékú és kopasz fejtetős emberre, már mindjárt az érkeztekor, úgy jó délelőtt tájban fölfigyeltem. Igen méltatlankodott ugyanis, miközben a rendőr betessékelte. Azt is kérdezte, van-e itt telefon, s hogy igénybe vehetné-e. A rendőr azonban értésére adta, igen sajnálja, de a készülék kizárólag szolgálati célból van fenntartva. Akkor elhallgatott az arca egy bosszús rándításával. Később a többi ember tudakozódására adott, különben meglehetősen szófukar válaszából, azt is megtudtam róla, hogy hozzánk hasonlóan ő is valamelyik csepeli gyárintézményhez tartozik, szakértőnek mondta magát, amit tovább azután nem részletezett. Amúgy különben igen magabiztosnak mutatkozott, s úgy néztem, nagyjából egészében a miénkhez hasonlíthatott a felfogása, annyi eltéréssel, hogy őt inkább sírteni látszott a föltartóztatás. Megfigyeltem, hogy a rendőrről mindig csak lekicsinylően, s egy bizonyos segnébe vevéssel nyilatkozott. Mondta, hogy a rendőrnek ő szerinte valami általános utasítása lehet úgy látszik, amelyet valószínűleg túlbuzgóan hajt végre. Úgy vélte azonban, hogy az ügyben végül nyilvánvalóan erre illetékesek járnak majd el, ami remélítette hozzá, hogy mi hamarabb meg is fog történni. Aztán nem nagyon hallottam a hangját, s el is feledkeztem róla. Csak délután felé vonta futólag ismét magára a figyelmet, de akkor már magam is fáradt voltam, s épp csak észrevettem, mennyire türelmetlen lehet, hol leült, hol felállt, hol a mellén, hol a hátán fonta össze a karját, hol pedig az órájára nézett.
Volt aztán ott egy fura kis emberke, jellegzetes orral, nagy hátizsákkal, golfnadrág nevezetű viseletben, óriási méretű bakancsban, de még valahogy a sárga csillag is nagyobbnak tetszett rajta a megszokottnál. Ez már többet aggodalmaskodott. Különösképp a bal szerencséjéről panaszkodott mindenkinek. Körülbelül meg is jegyeztem az esetét, mivel egyszerű történet volt, s ő többször is elismételte. Nagy beteg édesanyját ment volna meglátogatni Csepel községébe, így beszélte el. Külön engedélyt eszközölt ki a hatóságtól, itt volt nála, megmutatta. Az engedély mai napi érvényre szólt, délután 2 óráig. Hanem közben jött neki valami egy ügy, amit halaszthatatlannak mondott, mint hozzátette az ipar miatt. De a hivatalban mások is voltak, s így nagy soká került csak sorra. Már-már az egész utat veszélyben látta, így mondta. Azért még sietve villamosra szállt, hogy eredeti terve szerint az autóbusz végállomásához jusson. De útközben összevetette az oda és visszaút lehető tartamát, meg az engedélyezett időpontot, és kiszámította, már bizony kockázatos volna neki vágnia. Hanem a végállomáson meg azt látta, éppen még a déli autóbusz. Akkor viszont, így értesültünk tőle, arra gondolt. Ennyi sok veszőtségemben van ez a kis darab papíros. és tette hozzá, szegény anyuka is vár. Említette, hogy neki meg a feleségének bizony sok gondot okozott az öregasszony. Régóta kérlelték már, hurcolkodjon ő hozzájuk a városba. De a mamája egyre vonakodott egész addig, míg végül már késő lett. Igen csóválta a fejét, mivel az volt a véleménye, hogy ő szerinte csak a házához ragaszkodott minden áron az öregasszony. Pedig még komfort sincs benne, jegyezte meg. De hát, így folytatta, meg kell őt értenie, mivel az édesanyja, s szegény tette hozzá, beteg is, meg idős is már. És mondta, hogy érezte, talán sose tudná megbocsátani magának, ha elmulasztaná ezt az alkalmat. S így hát akkor mégiscsak fölkapaszkodott az autóbuszra. Itt egy percre elhallgatott. Fölemelte, majd lassan újra visszaengedte a kezét, tanástalan mozdulattal, mi alatt a homlokán ugyanakkor ezer apró kérdőránc képződött, szomorú csapdába esett rákcsálóhoz hasonlított kissé. Mit gondolnak, kérdezte aztán többiektől. Lehet-e már most valami kellemetlenség az ügyből? S tekintetbe veszik-e majd, hogy az engedélyezett időpont átlépése nem az ő hibájából történt? Hogy vajon mit gondolhat a mamája, akit értesített a jöveteléről, s otthon a felesége, meg a két kisgyermeke, ha nem ér haza 2 órakor? Főképpen úgy vettem észre a tekintete irányából, minthogyha az előbbi tekintélyes külsejű ember a szakértő véleményét vagy nyilatkozatát várta volna ezekről a kérdésekről. Ez azonban, láttam, nem nagyon figyelt rá. Egy cigaretta volt épp a kezében, amit nemrég szedett elő, és most ennek a végét kocogtatta az ezüstösen csillámló tárcájának a betűkkel domborított, meg vonalkákkal rovátkolt fedeléhez. Az arcán elmerült, s valami távoli gondolatba vesző kifejezést láttam, és úgy tetszett, hogy mit se hallott az egész történetből. Akkor aztán megint a bal szerencséjére tért vissza. Ha csupán 5 perccel később ért volna a végállomáshoz, akkor már nem éri ott a déli autóbuszt. Ha ezt nem találja benne, akkor a következőre már nem várt volna, s ilyen kép föltéve, hogy mindez csak 5 perc különbséggel történik, most akkor nem itt ülne, hanem otthon, magyarázta el újra meg újra. Na meg emlékszem még a fóka arcú emberre is. Testes volt, tömött fekete bajuszt, meg aranykeretű pápa szemet hordott, és a rendőrrel akart beszélni minduntalan. Az se került el a figyelmemet, hogy mindig külön, a többiektől kissé távolabbi parkolót megkísérelni ezt, egy-egy sarokban vagy ajtónál lehetőleg. Biztos úr, hallottam olykor a folytott rekettes hangját, beszélhetnék önnel? Vagy biztos úr, kérném, egy szót csak, ha szabad volna. Végül egy ízben a rendőr kérdezte is az óhaját. Ha nem, akkor meg habozni látszott. A pápa szemét is előbb bizalmatlanul körbe villantotta gyorsan. S bár a teremnek ezúttal a hozzám eléggé közeleső sarkában voltak, a tömpa dörmögésből se vehettem ki azután semmit. Valamiről bizonykodni látszott. Majd egyfajta bizalmasabb jellegű, édeskés mosoly is megjelent az arcán. Ugyanakkor először csak kissé közelebb, aztán meg fokról fokra egész odahajolt már a rendőrhöz. Mindeközben, még mindig ugyanakkor, egy furcsa mozdulatát is észrevettem. A dolog nem egész hatott rám világosan. Először úgy néztem, mintha tulajdonképp a belső zsebébe készülődött volna benyúlni valamiért. Még gondoltam is a mozdulata bizonyos látható jelentőségéből, hogy egy fontos írást valamilyen rendkívüli vagy különleges okmányt kívánna mégtán bemutatni a rendőrnek. Csak hogy hiába várakoztam rá, mi kerül majd elő, mert ezt a mozdulatot aztán mégsem vitte végig. Viszont azért abba se egészen hagyta, inkább csak elakadt vele, megfeledkezett róla egyszerre. Mondhatnám, már-már a csúcsponton felfüggesztette valahogyan. Így azután végül is csak kívülről matatott futkosott, és kaparászott egy ideig a mellettájának keze, ritkás szörzetű nagy pók, vagy még inkább olyan kisebb tengeri szörny módján, mely mint egy a rést kereste, hogy a kabátja alá iramodjon. Ő maga ez alatt még mindig beszélt, és az a bizonyos mosoly is egyre ott volt még az arcán. Mindez néhány másodpercig tartott így körülbelül. Azután annyit láttam, hogy a rendőr igen gyorsan, s valamilyen szembeötlő határozottsággal nyomban végét is vetette a beszélgetésnek, sőt, úgy néztem, még meg is neheztelt rá valamelyest. S csak ugyan, ha bár voltak épp az egészből nem sokat értettem, de valami nehezen meghatározható módon nekem is gyanús színezetűnek tetszett némiképp a viselkedése. A többi arcra, eseményre már nem nagyon emlékszem. Különben is, ahogy múlt az idő, az ilyen megfigyeléseim már mindegyre kevésbé voltak élesek. Annyit még elmondhatok, hogy velünk fiúkkal a rendőr továbbra is igen figyelmes maradt. Viszont a felnőttekkel úgy vettem észre már egy árnyalattal, mintha kevésbé lett volna szívélyes. De délutánra már ő is kimerültnek látszott. Gyakran is hűsolt akkor már közöttünk vagy a szobájában, a közben arra menő autóbuszokkal sem törődve. Hallottam, a telefonnal is megpróbálkozott, s egyszer másszor jelentette is az eredményt. Még mindig semmi. De már-már nyíltan látható elégedetlenséggel az arcán. Egy másik mozzanatra is emlékszem. Még előbb, úgy valamennyivel délután történt, egy cimborája látogatta meg egy másik rendőr, kerékpáron. Ezt előbb idekint a falnak támasztotta oda. Aztán meg gondosan bezárkóztak a mi rendőrünk szobájába. Csak jó idő múltán jöttek ki. Búcsúzól az ajtóban még soká hosszasan paroláztak. Nem szóltak, de olyasféleképp bólogattak, úgy néztek egymásra közben, mint ahogy régen te még apám irodájában láttam ezt olykor kereskedőknél, miután maguk közt előzőleg a nehéz időkről, meg a lanyha üzletmenetről tanakodtak. Persze beláttam, ez nem lehet igen valószínű rendőröknél, de hát mégis nekem ezt az emléket idézte eszembe az arcuk, ugyanazt az ismerős, némileg gondterhelt kedvetlenséget, s ugyanazt a kényszerű belenyugvást is, mint egy a dolgok változtathatatlan rendeltetésébe. De kezdtem elfáradni, a még hátralevő időből aztán már csak arra emlékszem, hogy melegen volt, unatkoztam, s egy kis el is álmosodtam. Egészében elmondhatom, a nap eltelt. A parancs is megjött végre, körülbelül 4 órakor, pontosan, amint a rendőr megígérte. Úgy szólt, hogy felettes hatóság elé induljunk az irataink bemutatása céljából, így tudatta velünk a rendőr. Ő neki viszont telefonon adhatták értésére, mert előzőleg sürgő, forgó, valamilyen változásra utaló hangokat hallottunk a szobájából, a készülék többszöri sürgető csöndülését, majd meg, hogy ő is kapcsolatokat keresett, s pár kurtán hangzó ügyletet bonyolított még rajta. Azt is elmondta még a rendőr, hogy bár egész pontosat ővele sem közöltek, de hogy ő szerinte pusztán olyan rövid formaságról lehet csupán szó, már legalábbis a törvény szemszögéből oly világos és kétségbe vonhatatlan esetekben, mint amilyen például a miénk is. A menet 3-as sorokba rendezőbe vágott neki, vissza a város irányába, a környékbeli összes határpontokról egyszerre, ahogy erről az út folyamán megbizonyosodtam. Átérve ugyanis a hídon, egy-egy kanyarodóban vagy kereszteződésnél más társaságokkal is összetalálkoztunk, amelyek szintén több vagy kevesebb sárga csillagos emberből, meg egy-két, sőt egy alkalommal 3 rendőrből is álltak. Az egyik ilyen csoport kíséretében a kerékpáros rendőrt is felismertem. Azt is észrevettem, hogy a rendőrök ilyenkor mindig ugyanazzal a bizonyos, mint egy munkabeli rövidséggel köszöntötték egymást, mint akik már előre számítottak ezekre a találkozásokra, és akkor értettem csak meg pontosabban a mi rendőrünk előzetes ügyintézéseit a telefonon keresztül, ilyenképp tehát az időpontokat egyeztethették egymással, úgy látszik. Végül is azon kaptam magam, hogy már egész tetemes sor közepén járok. Két oldalról meg ritkás távközökben a rendőrök fogták közre a menetünket. Így mentünk, mindenütt a kocsi úton, eléggé sokáig. Szép tiszta nyári délután volt. Az utcák telve tarka sokassággal, mint ezen az órán mindig, de én mindezt csak egy kissé elmosodottan láttam. A tájékozódás fonalát is hamar elveszítettem, mivel többnyire oly utcákon s utakon vágtunk keresztül, amelyeket nem nagyon ismerek. És aztán az utcák mindegyre növekvő sokadalma, a forgalom, s főképp az a fajta nehézkesség, ami már így körülmények közt egy zárt menetnek az előre haladásával jár együtt, meglehetősen elfoglalta, s hamar ki is fárasztotta a figyelmemet. Az egész hosszú útból voltak épp csak a járdák közönségének a menetünk láttán való egy bizonyos sietős, habozó, már-már szinte lopott kíváncsiságára emlékszem. A dolog eleinte mulattatott, de idővel már nem nagyon ügyeltem erre. No meg egy későbbi, némileg zavaros pillanatra. Valami széles, roppant mozgalmas külvárosi úton jártunk éppen. Köröttünk mindenütt a forgalom tülekvő, kibírhatatlanul lármás áradatával. Nem tudom, egy ponton miként ékelődhetett a menetünkbe egy villamos, épp nem sokkal előttem. Kénytelenek voltunk megtorpanni arra a pillanatra, amíg áthaladt. És ekkor lettem figyelmes egy sárga ruhadarab hirtelen villanására elől. A por, a zaj, meg a járművek kipárolgásának a fellegeiben. Az utas volt. Egyetlen hosszú szökkenés, és már el is veszett. Oldalt valahol a gépek, s az emberek forgatagában. Egész elképettem. Mindez valahogy nem nagyon vágott össze a vámházbeli viselkedésével, úgy találtam. De mindeközben mást is éreztem még, valami jókedvű meglepődést. Azt mondhatnám egy tettnek az egyszerűségén. S csak ugyan láttam, hogy egy-két vállalkozó, akkor mindjárt neki is örömadott még ő utána, ott elő. Magam is körülnéztem, bár inkább csak, hogy úgy mondjam, a játék kedvéért, mert hisz egyéb okot nem láttam be, hogy elinaljak, s azt hiszem, még lett is volna időm. De hát aztán mégis a becsületérzése bizonyult bennem az erősebbnek. Azután a rendőrök mindjárt intézkedtek, és a sor ismét összezárult körülöttem. Egy ideig még mentünk, majd utána minden igen gyorsan, váratlanul és egy kicsit megkökkentő módon történt. Valahol befordultunk, és úgy láttam, megérkeztünk, mert az út egy széles letárt kapu szárnyai közt folytatódott. Akkor vettem csak észre, hogy a rendőrök helyett a kaputól már egyszerre mások léptek az oldalunkra, olyan ruhában, mint a katonáké, de tarka tollakkal az ellenző sipkájukon. Csendőrök voltak. Szürke épületek útvesztőjében vezettek tovább, mind beljebb s beljebb, egy hirtelen kibukkanó fehér kavicsokkal teliszort roppant térségre, aféle kaszárnya udvarra úgy néztem. Mindjárt ugyanakkor magas, parancsoló külsejű alakot pillantottam meg, amint a szemközti épület irányából egyenesen felénk igyekezett. Magas csizmát és testhez álló egyenruhát hordott aranycsillagokkal, mellén rézsutos irányban átvetett bőrszíjjal. Egyik kezében vékonyan olyan lovagláshoz használatos pálcát is láttam, amelyel mindegyre a lakkosan fényű csizmaszálát ütögette. Egy perc múlva, miközben mi már mozdulatlan sorokban várakoztunk, azt is kivettem, hogy a maga módján szép ember volt. Keményre edződött, s egészében kissé a filmek vonzó hőseire emlékeztető férfias vonásokkal, divatos formájúra igazított keskeny barna bajusszal, amely igen illett a napsütött színű arcához. Amikor közelebb ért, a csendőrök vezényszava mindnyájunkat megmerített. Azután mindenről csak két egymás gyorsan követő benyomásom maradt. A lovaglópátás recsegő, némileg vásári kikiáltóihoz hasonlító hangja, ami annyira meglepett a különben választékos külseje után, hogy magukból a szavaiból talán ezért is nem jegyeztem meg túl sokat. Annyit azért megértettem, hogy a vizsgálatot, ezt a kifejezést alkalmazta, csak holnap szándékszik megtartani ügyünkben. Majd utána már is a csendőrökhöz fordult, az egész teret betöltő hangon megparancsolva nékik, hogy addig is vigyék az egész zsidó bandát oda, ahová ő szerinte tulajdonképp valók, azaz a lóistállóba, és zárják oda be őket éjszakára. A második benyomásom meg a mindjárt erre következő átláthatatlan vezényszavaktól hangos zűrzavar volt, a hirtelen föléledő csendőrök üvöltő rendezkedése, amivel eltereltek minket. Azt se tudtam, merre is forduljak hamarjában, s csak arra emlékszem, hogy mindeközben nevethetnékem volt egy kissé, egyrészt a csodálkozásról, meg a zavartól, attól az érzéstől, mintha valami esztelen színjátéknak csöppentem volna váratlanul a közepébe, melyben nem egész pontosan ismerem a szerepemet, másrészt meg egy futó gondolattól is, ami éppen hogy átsuhant a képzeletemet. És ez mostoha anyám arca volt, amikor ráeszmél majd, hogy ma este már bizony hiába számít rám a vacsorával.
A vonaton legjobban a víz hiányzott. Eleségből minden számításba véve hosszú időre látszott elegendőnek a készlet, hanem hát nem akadt mit innunk rá, s ez bizony kellemetlen volt. A vonatbeliek úgy átmondták. Első szomjúság hamar múlik. Végül már el is feledkeznénk róla, akkor lép azután fel ismét. Csak hogy akkor már nem ad többé módot feledtségre, magyarázták. 6-7 nap az idő, állították a hozzáértők, amíg az ember mindamellett szükség esetén s még a meleg időjárást is tekintetbe véve víz nélkül is el lehet. Föltéve, hogy egészséges, hogy nem veszi túlontúl sok verítéket, s nem eszik lehetőleg húst meg fűszert. Egyelőre bíztattak. Van még idő. Minden attól függ, meddig tart az út, tették hozzá. Csak ugyanerre magam is kíváncsi voltam. A téglagyárban nem tudatták. Mindössze annyit tettek közé, hogy akinek van rá kedve, munkára jelentkezhet. Mégpedig Németországban. A gondolatot épp úgy akár a többi fiú és még sokan mások is a téglagyárban, én is mindjárt megnyerőnek találtam. Különben is, mondták egy bizonyos zsidó tanács nevezetű testületnek a karszalagjukról is felismerhető emberei, így vagy úgy, szépszerrel vagy kényszerűen, de előbb-utóbb amúgy is mindenkit Németországba telepítenek a téglagyárból. És az önként vállalkozó legelsőknek jobb hely. Továbbá az a kedvezés is jut osztály részül, hogy mindössze 60-ával utazhatnak egy kocsiban, míg később már viszont legalább 80-nak kell majd elférnie. A szerelvények elégtelen száma miatt, amint ezt mindenkinek elmagyarázták. Túl nagy tere akkor valóban nem igen nyílik a gondolkodásnak. Magam is azt találtam. De a többi érv igazát se vitathattam, amikben a téglagyári helyszűkéről, ennek az egészség területén is megmutatkozható következményeiről, valamint az élelmezés szaporuló gondjairól szóltak. Így volt. Mindezt én is tanúsíthattam. Már amikor a csendőrségről megérkeztünk, a felnőttek is sokan azt is nyilvántartották, hogy a kaszárnyát Andrássy csendőrlaktanyának hívták, a téglagyárnak minden zugát már is dugig találtuk emberekkel. Egyképpen láttam köztük férfiakat meg nőket, mindenkorú gyereket és megszámálhatatlan öreget mind a két nemből. Bárhová léptem, takarókba, hátizsákokba, mindenféle bőröndökbe, batyukba, motyókba botlottam. Mindez, és aztán a sok apró nyűg, bosszúság meg kellemetlenkedés, ami már az így közösségi élettel jár, úgy látszik elkerülhetetlenül együtt, engem is hamar kipárasztott, természetesen. Ehhez járult még hozzá a tétlenkedés, a vesztegés ostoba érzése, no meg az unalom. Az 5 napból, amit itt töltöttem, ezért is nem emlékszem külön-külön egyikre sem, de összességükben is csak alig-alig egy-egy részletükre. Arra a könnyebbségre minden esetre, hogy a fiúk is ott voltak köröttem. A Rozi, a Sejem fiú, a bőrdíszműves, a dohányzó fiú, Moskovics, s valamennyien a többiek. Úgy néztem, egyikük sem hiányzott. Ők is mind becsületesek voltak. A csendőrökkel se igen akadt a téglagyárban többé már személyes dolgom. Inkább csak a kerítés külső oldalán láttam őrködni őket, itt-ott rendőrökkel is elvegyülten. Ezekről beszélték is azután a téglagyárban, hogy belátóbbak a csendőröknél, és emberségre is szívesen hajlanak, mégpedig bizonyos előzetes egyesség fejében, akár pénzben, vagy akár bármi egyéb értékben. Főképpen így hallottam, levelek, üzenetek eljuttatására adtak számosan megbizatásokat nékik, sőt, amint némelyek igen erősítették, míg szökés terén is nyílt a révükön egy-egy, bár igaz hozzátették, csak ritka és kockázatos alkalom. Egész határozottat erről nehéz dolog lett volna megtudnom. De akkor jutott eszembe, és értettem meg körülbelül pontosabban is, úgy hiszem, miről is akarhatott hát a vámházban a fókaarcú ember is oly igen beszélni a rendőrrel. Azt is így tudtam meg, hogy a mi rendőrünk viszont becsületes volt. Ez a tény magyarázhatta azután azt a körülményt, hogy az udvaron ődünkbe, vagy a közkonyha tájékán a soromra várakozva, a sok idegen arc kavargásában egyszer másszor a fókaarcú emberre is ráismerhettem a téglagyárban. A bal szerencsés embert is viszont láttam. Úgy szintén a vámháziak közül még, gyakran üldögélt el köztünk, ifjúság közt. Egy kicsit felvidulni, amiképpen mondta. Valahol ott, a mi közelünkben találhatott magának, úgy látszik, szálláshelyet ő is. Az udvar számos egyforma, zsindely tetejű, de egyébként minden oldalról nyitott, és ahogy hallottam, eredetileg még tulajdonképpen a téglák szállítását szolgáló építményeik egyikében. Kissé megviseltnek látszott. Daganatok meg zúzódások tarka foltjaival az arcán, és meg is tudtuk tőle, hogy mindez a csendőrségi vizsgálatnak volt még az eredménye. Gyógyszerre meg élelemre bukkantak ugyanis a hátizsákjában. Hiába próbálta magyarázni, csupa régebbi készletből származó holmi, csupán nagybeteg édesanyjának szánta. Azzal vádolták, nyilvánvaló, hogy a fekete piacon folytat velük üzelmeket. Hiába volt az engedélye, és az is hiába való, hogy maga részéről mindig tisztelte a törvényt, és sose szegte meg annak még akár egyetlen betűjét sem, amint elbeszélte. Hallottak valamit? Mi lesz velünk? Szokott rendesen tudakozódni. A családját is megint szóba hozta, no meg a bal szerencséjét. Mennyit járt utána, és mennyire örült, emlékezett kesernyés fejcsóválással vissza az engedélynek. Bizony nem hitte volna, hogy ilyen vége lesz az ügynek. Azon az 5 percen fordult meg minden. Ha nincs bal szerencséje, ha akkor az autóbusz. Ezeket a gondolatokat hallottam tőle. Viszont a fenyítékkel egészében inkább elégedettnek látszott. A végére maradtam, és ez volt talán a szerencse, mesélte el. Akkor már siettek. Egészben véve járhatott volna rosszabbul is, így összegezte, hozzátéve, hogy a csendőrségen csúnyább eseteket is látott, és ez igaz is volt, magam is emlékeztem. Senki se higgye, figyelmeztetek a vizsgálat délelőttjén a csendőrök, hogy elrejtheti előlük a bűnét, a pénzt vagy az arany és értékneműeket. Nékem is, amint sorra jutottam, oda kellett rakodnom elémük egy asztalra pénzt, órát, bicskát, minden egyebemet. Egy termetes csendőr gyors és valamiképp szakavatottnak ható mozdulatokkal még végig is tapogatott a hónajamtól egészen a rövid nadrágom száráig. Az asztal mögött a főhadnagyot is ott láttam. Amint akkora már ugyanis a csendőrök egymás közt váltott szavaiból kitudódott, a lovaglópálcásnak valójában szakálfőhadnagy volt a neve. A bal keze mellett meg ingújas, harcsabajszos, hentes idomú csendőrt vettem még mindjárt észre ott tornyosulni, valami henger alakú, és alapjában kissé nevetséges, mert némileg a szakásnék sodrófájára emlékeztető eszközzel is a kezében. A főhadnagy egész barátságos volt. Kérdezte, vannak-e irataim, bár azután mégsem láttam rajta bármi jelét, bármi földcsillanását legalább az igazolványom hatásának. Meglepődtem, de hát legfőképp a harcsabajszos csendőrnek egy távozásra sürgető, és ellenesetre félre magyarázhatatlan ígéretet tartalmazó mozdulatát is tekintetbe véve, úgy tartottam értelmesebbnek, hogy semmit se kifogásoljak, magától értetődően. Azután a csendőrök mindnyájunkat kivittek a kaszárnyából, és itt először külön villamos szerelvényre gyömöszöltek, a Dunapart egy pontján hajóra raktak át, majd kikötés után végül egy útszakaszon még gyalogszerrel hoztak tovább. És így kerültem voltak épp a téglagyárba, pontosabban, amint erről már a helyszínen értesültem, a budakalászi téglagyárba. Még sok minden mást is hallottam azután az utazásról a jelentkezés délutánján. A karszalagos emberek is mindenütt ott voltak, és bármi kérdésre is szívesen válaszoltak. Legelsősorban is fiatalokat, vállalkozó tevőket, egymagukban levőket keresett. De arról is biztosították, mint hallottam a kérdezősködőket, hogy asszonyok, kicsinyek, idősek számára is jut hely, és valamennyi csomagjukat is magukkal vihetik. De a legfőbb kérdés ő szerintük egy volt. Magunk közt, és az így lehető emberséggel intézzük-e az ügyet, vagy inkább várjuk-e meg, amíg a határozatot a csendőrök hajtják rajtunk végre. Mint ugyanis elmagyarázták a szállítmánynak, mindenhogy ki kell kerekednie, és amennyiben az ő listáik nem telnek meg, akkor a csendőrök végzik majd el köztünk a sorozást. Csak ugyan. Legtöbben, de magam is azt tartottam, nyilvánvaló, hogy az első esetben járhatunk természetesen jobban. A németekről is sok különféle nézet jutott el mindjárt a fülemhez. Így számosan vallották, mégpedig főként a már tapasztalatokkal is rendelkező idősebbek közül, hogy bármi legyen is a zsidókról való felfogásuk, alapjaiban, amint ezt egyéb iránt mindenki tudja, a németek tiszta, becsületes, rend, fontosság és dolog szerető emberek, akik másoknál is megbecsülik, ha ugyanezekkel a jellemvonásokkal találkoznak. Nagyjában egészében valóban az én tudomásomnak is körülbelül ez felel meg róluk. És gondoltam, bizonyára annak is hasznát láthatnám majd náluk, hogy a gimnáziumban valamennyit a nyelvükből is elsajátítottam. Főképp azonban a munkától végre rendezettséget, elfoglaltságot, új benyomásokat, némi tréfát. Egészében az itteninél értelmesebb és kedvemre valóbb életmódot remélhetek, úgy, amint ezt meg is ígérték, és ahogyan a fiúkkal is elgondoltuk magunk között. Igen, természetesen. És kissé emellett az is megfordult a fejemben, hogy ilyenképpen még világot is láthatnék valamelyest. És igazat szólva, ha az utóbbi napok egynémely eseményére, így a csendőrségre, legkivált kép azonban az igazolványomra, egyáltalán az igazságra gondoltam. A hazám szeretete se igen marasztott, ha még ezt az érzelmet is néztem. Voltak aztán gyanakvóbbak, akik másként voltak értesülve, és a németek egyéb tulajdonságairól véltek tudni. Megint mások, akik akkor hát valami jobb tanácsot kértek tőlük erre. És újra mások, akik az így szívódások helyett inkább az ész szava, a példaadás, a hatóság előtti méltó szereplés mellett léptek föl. És mindezeket az érveket, meg ellenvetéseket, de még számos egyéb hírt, értesülést, meg tudnivalót is kifogyhatatlanul vitatták körülöttem ott az udvaron, kisebb-nagyobb, minduntalan fölbomló, majd ismét újra képződő csoportokba verődve. Még Istent is hallottam a többi közt emlegetni. Az ő kifürkészhetetlen akaratát, amint egyikük megfogalmazta. Mint egykor Lajos bácsi. Ő is a sorsról, a zsidók sorsáról szólott. És úgy szintén, mint Lajos bácsi, azt tartotta, hogy elhagytuk az urat. És ez a magyarázata a bennünket sújtó csapásoknak. Azért mégis fölkeltette kissé az érdeklődésemet, mivel erőteljes föllépésű és ugyanilyen testalkatú ember is volt. Némiképpen szokatlan arccal, amit vékony, de nagy ívben meghajló orr, igen fényes, párás tekintetű szemek, szép, őszeszálló bajusz, meg ebben egyben őt rövid, kerekformájú szakály jellemzett. Láttam, sokan vették körül, és voltak kíváncsiak a szavaira. Aztán értesültem csak róla, hogy lelkész, mert hallottam, rabbi úrnak szólították. Egy-egy különösebb szavát vagy kifejezését is megjegyeztem, így azt a helyet például, ahol megengedte, mert a szem, amely lát, és a szív, amely érez, készteti őt erre az engedményre, hogy mi itt a földön vitathatjuk talán az ítélet mértékét. S máskor tiszta, messzire csengő hangjait megbicsaklott, és elakadt egy percre. Miközben szeme még a rendesnél is párásabbá vált valahogyan. Nem tudom, miért volt itt az a furcsa érzése, mintha voltaképp valami más készült volna eredetileg mondani. És ezek a szavai valahogy őt magát is meglepték volna kissé. De azért folytatta, és nem akarta áltatni magát, amint bevallotta. Jól tudja, elég körülnézni ezen a gyötrelmes helyen és ezeken a meggyötört arcokon, így mondta, s még meg is lepetted a szánakozása, hisz végtére ő is csak ugyanitt volt, hogy belássa, mennyire nehéz az ő feladata. De nem célja, mert nincs szükség erre, hogy lelkeket nyerjen meg az örökkévalónak, hiszen mindnyájunk lelke tőle való, mondta. Mindamellett valamennyiünket felszólított. Ne éljetek perben az Úrral. És még csak nem is főképp a bűn miatt, hanem azért, mert ez az út az élet magasztos értelmének tagadásához vezetne. Márpedig ezzel a tagadással a szívünkben ő szerinte nem élhetünk. Talán könnyű az ilyen szív, de csak mert üres, akár a sivatag pusztasága, mondta. Nehéz viszont, de mégis a vígasz egyedüli útja a csapásokban is meglátni az örökkévaló végtelen bölcsességét, mert amiképp szó szerint folytatta, eljő az ő győzelmének perce, és egyek lesznek a töredelemben, és a korból kiáltanak majd hozzá, akik az ő hatalmáról elfeledkeztek. És így tehát, ha már most azt mondja, hogy hinnünk kell az ő végső irgalmának eljövetelében, és ez a hit legyen a mi támaszunk és erőnk kiapadhatatlan forrása a megpróbáltatások ezen órájában, úgy akkor az egyetlen módját is jelölte meg egyúttal annak, hogy miképpen lehetséges egyáltalában élnünk. És ezt a módot a tagadás tagadásának nevezte. Azért, mivel remény nélkül elveszettek vagyunk. Viszont reményt meg egyedül csak a hitből meríthetünk, és abból a töretlen bizodalomból, hogy az Úr megkönyörül rajtunk, és elnyerhetjük a kegyelmét. Az okfejtése elismertem világosnak látszott, bár azért észrevettem, végezetül is nem mondta meg, hogy tulajdonképpen mit lehetne valami pontosabbat is tennünk ehhez. És azok számára se igen volt képes jó tanáccsal szolgálni, akik véleményért sürgették. Már most jelentkezzenek az útra, vagy hogy inkább maradjanak-e? A balszerencsés embert is itt láttam. Mégpedig többször is. Hol egyik csoportnál bukkant fel, hol meg egy másiknál. De azért észrevettem, hogy apró, kissé még vérrel aláfutott személynek nyugtalan tekintete, ez alatt mindig más csoportokon és más embereken is fáradhatatlanul egyre ott járt. És egyszer-egyszer a hangját is meghallottam, amikor némelyeket megállítva, feszülten vizslató arccal, s az ujjait is tördelve, meg morzsolgatva hozzá tudakolta tőlük, hogy bocsánat, szintén utaznak-e? Hogy miért? És hogy gondolják, jobb lesz-e, ha szabad kérdeznie?
Épp akkor jött, emlékszem, egy másik vámházbeli ismerős, a szakértő is jelentkezni. Télagyári napok alatt őt is többször megpillantottam is már egyébként. Bár a ruhája gyűrött volt, nyakkendője eltűnt, és arcát szürke borosta lepte, egészében így is látszott még rajta a régebbi tekintélyes megjelenés, minden elvitathatatlan nyoma. Mindjárt feltűnt az érkezésem, mivel egész gyűri fogta közre, izgatott emberekből, és alig győzte a sok kérdést, amikkel ostromolták. Mint ugyanis hamarosan én is értesültem őnéki, meg egyenesen egy német tisztel volt módjában beszélnie. Előbb a parancsnokság, a csendőrség, meg egyéb nyomozóhatóságok irodái tájékán ment végbe az esemény, ahol egy-egy német egyenruhasért és eltűnését vagy felbukkanását az itteni napokban egyszer-egyszer csak ugyan magam is észlelhette. Előzőleg így vettem ki, a csendőrökkel is próbálkozott. Nekísérelt, amit mondta, érintkezésbe lépni a vállalatával. Megtudtuk, hogy a csendőrök ezt a jogot folyamatosan megtagadják tőle, holott hadiüzemről van szó, és a gyártás vezetése ő nélküle elképzelhetetlen. Amit a hatóságok is elismertek, bár az erről szóró okmánytól, épp úgy, mint minden egyébtől is a csendőrségen megfosztották. Mindezt úgy, ahogy bírtam csak követni, mert szaggatottan, sok egymást keresztező kérdésre válaszolva mondta el, igen felháborodottnak látszott. De megígyezte, nem kívánja részletezni az ügyet. Másrészt különben ezért fordult a német tiszthez. A tiszt éppen távozni készült. Véletlenül tudtuk meg tőle, ő is épp a közelben tartózkodott ugyanakkor. Elébe álltam, mondta, az esetnek különben többen is itt voltak a tanúi is, említették is a vakmerőségét. De ő a vállát vonva azt mondta erre, hogy kockázat nélkül nem lehet eredményre jutni, és hogy viszont mindenképp beszélni akar. Valaki illetékessel is végre. Mérnök vagyok, így folytatta. És perfekt német, tette hozzá. Mindezt a német tisztnek is elmondta. Ismerte vele, mint tették, itt erkölcsileg és tényleg is lehetetlenni a munkáját, mégpedig az ő szavaival, minden ok és jogalap nélkül, még a jelenleg fennálló rendelkezéseken belül is. De kinek van haszna ebből? Tette fel a kérdést a német tisztnek. Azt mondta neki, hogy ahogy most nekünk is értésünkre adta, nem előnyökért vagy kiváltságért folyamodom, de vagyok valaki és értek valamihez, dolgozni szerették a képesítésem szerint. Ez minden törekvésem. A tisztől azután azt a tanácsot kapta, iratkozzon a jelentkezők közé. Nem tett, mondta semmi nagyszabású ígéretet, de biztosította, hogy Németországnak jelen erőfeszítésében mindenkire az így fölkészültségűek hozzáértésére pedig különösképp szüksége van. Ezért is értesültünk tőle, a tisztek ezért a tárgyilagosságáért úgy, hogy amit mondott, az korrekt és reális. Ezekkel a szavakkal jellemezte. Még a tiszt modoráról is külön szót ejtett, ellentétben a csendőrök ostromaságával. Az józannak, mérsékeltnek és minden tekintetben kifogástalannak írta le. Egy másik kérdésre válaszolva ismerte azt is, hogy természetesen nincs ennyi garancia, mint csupán ez a tisztről való benyomás, de mondta, hogy pillanatnyilag ennyivel kell beérnie, és nem hiszi, hogy tévedett volna. Föltéveltette még hozzá, ha nem csak az ember ismeretem. De inkább úgy, hogy a magam részéről legalábbis ezt a eshetőséget csak ugyan meglehetősen valószínűtlennek érezhette. Mikor aztán távozott, egyszerre csak hopp, a bal szerencsés embert láttam meg a többiek csoportjából rugós szerkezetű bábuként kiszökkenni, s résútos irányban utána pontosabban elébe iramodni. Még gondoltam is a látható izgalomból, meg valami elszántságból is az arcán, no, ezúttal már megszorítja, nem úgy, mint a vámházban, hanem aztán sietében épp egy listásan, ceruzásan arra törekvő testes és horihorgas, karszalagos embernek csetlet botlott neki. Ez akkor nyomban meg is torpantotta. Hátrahőkült, tetőtől talpig szemügyre vette, előrehajolt, kérdezett tőle valamit, s azután nem tudom, mi történt, mivel Rozi épp ide szólt, rajtunk a sor. Aztán még csak annyira emlékszem, hogy amikor a fiúkkal már hátra a mi szálláshelyünk felé tartottunk, különösen békés,